Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Beiktatják az Egyesült Államok 47. elnökét Donald Trumpot és alelnökét J.D. Vance-et, akik leteszik a hivatali esküt Washingtonban, és rögtön meg is kezdik a munkát. A megválasztott amerikai elnök a Washingtoni Nemzeti Építészeti Múzeumban tartott gyertyafényes vacsorán köszönetet mondott a támogatóinak, melyet adta alelnökét és azonnali változást ígért. Trump tehát visszatér a Fehérházba, miután Washingtonban leteszi az esküt és beiktatják. A ceremónia egy istentisztelettel kezdődik a Lafayette téren található történelmi Szent János templomban, ezután pedig teázás következik a Fehérházban. A zenei előadások és nyitóbeszédek után jön az eskütétel, amely szokásos módon a Kapitólium előtt szokott történni szabad téren, de a szélsőséges hideg és szeles időjárás miatt Trump kérésére ezúttal az épületen belül rendezik azt meg. Magyarország kormánya a Facebook oldalán már reggel közölte, hogy hamarosan ismét lesz Donald Trump Orbán Viktor találkozó, de konkrét időpontot és helyszínt egyelőre nem írtak. Az előző félévi magyar soros uniós elnökséget értékelte délelőtt Orbán Viktor egy budapesti konferencián. A miniszterelnök azt mondta, sokan és sokat dolgoztak a sikerért. Arról is beszélt, hogy ebben a fél évben a Patrióták frakció az Európai Parlamentben, és Donald Trump az elnöki választásával az USA-ban megkezdte a nyugati világ átalakítását. Szólt arról, hogy egy új geopolitikai átalakulás zajlik, ennek egyik része Ukrajna NATO tagságának a megakadályozása, valamint Grönland és Kanada helyzete is az Egyesült Államokkal kapcsolatban. A nagyhatalmi felkészülés második terepe pedig a gazdaság, mondta el, hozzátéve, hogy Kínában most állnak át a magas high-tech iparágokra. Az EU-nak ki kell józanodnia, de a ráívás állapotában van, fogalmazott. Nem békét, hanem háborút akar, nem megfizethető energiárakat, hanem zöld politikát, nem határvédelmet, hanem migránsokat. Szólt arról is, hogy minden balkáni országot közelebb hoztak az Unióhoz, Románia és Bulgária is csatlakozott a schengeni térséghez. Orbán Viktor beszélt a gazdasági semlegesség politikájáról is, amely nálunk a jövő sikereinek alapja lehet, miközben az Európai Unió elszigetelte magát Donald Trumptól, Oroszországtól, Kínától és Afrikától is, ha pedig ez így megy tovább, akkor az EU lesz a legnagyobb vesztese az új világrendnek. Megjegyezte, hogy idén a magyar gazdaság növekedése a duplája lesz az uniós átlagnak. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése kapcsán pedig azt mondta, már csak néhány óra és a nap is másképpen fog sütni Brüsszel felett, indulhat a nagy támadás. Európában a valódi jobboldali európai alternatíva először a magyar elnökség idején mutatta meg magát, mondta az Európai Uniós ügyek minisztere a sikeres magyar elnökség 2024 esély az Európai Uniónak című konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a rendszer megdöntéséhez egy rendszeren kívülről érkező erős politikai impulzusra van szükség. 10 éves program keretében megújulnak az állami levéltárak azért, hogy a dokumentumok megfelelő kutatható környezetbe kerüljenek, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Vince Máté ismertetése szerint Miskolcon is zajlanak majd fejlesztések. A kormány új, 1,5 milliárd forintos támogatási programot indít a kis- és középvállalkozói szektor számára, annak érdekében, hogy az elbocsátott dolgozók egyetlen napot se töltsenek munkanélkül, jelentette be Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár ismertetése szerint a pályázatra július 31-ig lehet jelentkezni. Az év első hónapjában több tízezren felejtik el igénybe venni a személyi jövedelemadóból járó kedvezményt, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti édesanyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve bizonyos betegségekben szenvedőknek is. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet. Az előzetes adatok szerint a hazai használt autó piacon minden eddiginél több, 909 ezer személy gépkocsi cserél gazdát tavaly, összegezte a joautók.hu. Ez az érték több mint 10%-kal meghaladta az eddigi rekordot, hívta fel a figyelmet a portál. Ismeretlen hibát jelzett és automatikusan leállt a belgiumi Tihange atomerőmű 1-es reaktora. Az áramszolgáltató szóvivője közölte, a leállás nem jár veszéllyel sem a környezetre, sem az emberekre. Az ellátás biztonságát más termelési egységek, például gáztüzelésű erőművek biztosítják. Végül az időjárásról. Holnap továbbra is borult lesz az ég, párás a levegő, kissé növekszik a csapadékhajlam, húszalingózás, szitálás, ónos szitálás, de ónos eső is várható, utóbbi főleg a keleti ország részben. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban és aztán napközben is -3-1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillantsd be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Sebestyén vértanú, Galliában született, Rómában halt meg 288 körül. Tántoríthatatlan hitével, bátorságával, apostoli buzgóságával, fedhetetlen életével a keresztény férfi örök mintaképe. Mint hallottuk, Galliában, a mai Franciaországban született, Milánóban tanult, majd Rómában a császár testőrségébe állott. Deli termetű, daliás katona külsejű férfi volt, emellett jóságos és erélyes, okos és bátor, igazmondó és nyílt. Testi és lelki kiválósága miatt kedvelte őt a császár, és kedvelték a társai is. De ennél mérhetetlenül többet jelent, hogy szerette őt a királyok királya, mert a katonaköpenyeg alatt hívő, mélyen Krisztus szerető szívet hordott. A császári udvarban az ilyen embert rengeteg veszély környékezte. Társai és elöljárói pogányok voltak. Ösztöneiknek éltek, és gyűlölték a következetes keresztényeket, akiket élő szemrehányásnak éreztek. Sebestyén az állandó veszélyek között lelképen forgatta az Úr Jézus Krisztus szavait. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Róma egyik börtönében két keresztény testvér, Márk és Marcellin sínylődött. Miután különféle kínzásokban volt részük, a városparancsnok 30 napnyi időt engedett nekik, hogy ez alatt véglegesen választanak a kereszténység és a pogányság, a halál és az élet között. Szüleik, feleségük és gyermekeik sírva keseregve könyörögtek, hogy kíméljék meg életüket, ne döntsék szomorúságba családjukat. A hosszas rimánkodás és unszolás már-már megtörte ellenállásukat. Ekkor megjelent Szent Sebestyén a börtönben. Éppen együtt volt a vértanúkkal az egész rokonság. Sebestyén így szólt hozzájuk. Krisztus erős harcosai, amikor ilyen közel vagytok már a győzelmi pálma elnyeréséhez, ne tántorodjatok meg a diadalúton, ne ejtsétek ki kezetekből a vérség köteléke miatt a mennyei koronát. Ha tudnák szüleitek és feleségetek, hogy a testi halállal új élet kezdődik, melyben határtalan boldogság várja a hű harcost, nem hívnának visszatiteket a mennyei örömök kapujától. Szemeiben az elszánt Krisztus hűség tüze lángolt, arcán a tántoríthatatlan hit égi fénye tündökölt. Így látták Sebestyént. Szavait meghallotta Zoé, Nikosztrátusz felesége, akinek házában őrizték a két hitvalló testvért. Zoé asszony 6 év óta néma volt. A beszéd hallatára könyörgésre kulcsolt kezekkel Sebestyénhez fordult. Sebestyén így szólt hozzá. Értelek, tudom, mit kívánsz. Parancsolja az üdvözítő Jézusom, hogy nyelvének használatát nyerje vissza ez az asszony. oldja föl nyelvét az, aki Zakariás nyelvét megoldotta. Azután keresztjelével jelölte meg az asszony ajkát, és az szólni kezdett. Boldog vagy és áldottak igéid. Boldogok, akik általad elhiszik, hogy Krisztus az élő Isten fia. Ez alatt elmúlt a 30 nap, a Márk és Marcellin számára engedett meggondolási idő. A városparancsnok magához idézte atyukat, hogy fiai elhatározását megtudja tőle. Az apa nagy lelkesedéssel beszélt fiai álhatatosságáról, a keresztény hit szépségéről és erejéről, és kijelentette, hogy ő is fölvette a keresztséget, és ugyanakkor régi köszvényes szenvedései is megszűntek. Mindez akkor történt, amikor Sebestyén közöttük hirdette Jézus Krisztust. A parancsnok az apa szavait ámulva hallgatta. Főleg csodás gyógyulása ragadta meg figyelmét, mert ő is köszvényes volt. A két férfiú beszélgetését Isten kegyelme kísérte. A parancsnok érdeklődni kezdett, magához hívatta Szent Sebestyént és Polikárp papot. Miután tőlük a keresztény hitet kellőképpen megismerte, bálványképeit összetörte, keresztény rabszolgáit fölszabadította, a császártól kapott hivatalát letette, és fiával együtt megkeresztelkedett. A keresztség szentsége Isten különös kegyességéből nem csak lelki újjászületését eszközölte, hanem testi megszabadulást is hozott neki. Ő is kigyógyult köszvényéből. Sebestyén a Dioklécián féle üldözés alatt is Rómában, a császári udvarban maradt. Katonai kiválóságai miatt a kegyetlen Dioklécián is becsülte őt, s a testőrség parancsnokává tette. Állása, összeköttetései, szilárd hite és okos bátorsága arra szánták, hogy az üldözések idején az anyaszentegyház védője és támasza legyen. Ennek a küldetésnek meg is felelt, mint Isten bölcs és erős angyala őrködött a keresztény hívek fölött. Irítségből, vagy a kereszténység iránti gyűlöletből végre őt is beárulták a császárnak. Dioklécián csodálkozva hallotta, hogy testőrségének feje is keresztény. Magához hivatta, és kemény szavakkal vetette szemére hálátlanságát. Sebestyén tisztelettudóan bár, de egyúttal nyíltan válaszolt. Jó létedért és a birodalomért mindig imádkoztam, császárom. De nem a bálványokhoz, hanem a mennyben lakó igaz Istenhez könyörögtem, mert nem balgaság lett volna, holmi tehetetlen kődarabokhoz, a ti bálványaitokhoz imádkoznom. Sebestyén nyílt hitvallása a császárt fölháborította, s legott átadta a katonáknak, akik egy fának állították és összenyilaszták. Az íjászok Sebestyénnek nyilakkal átjuggatott testét ott hagyták abban a hitben, hogy meghalt. Azonban egy Iréné nevű jámbor özvegy, ki a holtnak vélt testet fölszedte, és keresztény módon el akarta temetni, észrevette, hogy még van benne némi élet. Házába vitte, ahol Sebestyén rövid idő alatt fölépült. Ekkor visszament a császári palotába, és éppen szembe találkozott a lépcsőn lejövő Diokléciannal. A császár elhűlt a találkozáson, mivel meg volt győződve, hogy Sebestyént kivégezték. Sebestyén pedig nehéz szemrehányásokat tett a császárnak, hogy a teljesen ártatlan és császárhű keresztényeket igazságtalanul üldözi. A császár parancsára előrohanó katonák Sebestyént megragadták, a közeli cirkuszba hurcolták, ahol botokkal agyonverték. Egy Lucina nevű keresztény asszony azonban látomásban megtudta, hogy hol van a holtteste, és a városon kívül eltemette. Ezen a helyen később nagyszerű templomot emeltek Szent Sebestyén tiszteletére. Ez 288 körül történt. Ünnepén a Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, add meg nekünk azt a lelki erőt, amely Szent Sebestyént eltöltötte, és taníts minket az ő ragyogó példájával, hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, mint az embereknek.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a szeretet pilléreiről.
Máté evangéliumának 22. fejezetében olvashatjuk, amikor egy törvénytudó megkérdezte Jézustól: Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben? Ő azt felelte neki: Szeresd Uradat Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták. A szeretettől nagyon sokféle tapasztalatunk van, legfőképpen gyermekkortól, hogy a szülők hogyan szerettek, a nagyszülők, a rokonok, kik voltak a szomszédok, ott az iskola, nagyon sok ember találkozunk életünk folyamán, és különböző szeretett tapasztalataink vannak, ki hogyan szeret, persze vannak negatív példáink, amikor valaki nem szeret, visszautasít. Persze időnként nem tudjuk, hogy most szerettek minket, vagy nem szeretnek. Például a gyermek, amikor a szülő szigorú, azt gondolja, a szüleim nem szeretnek engem, mert valamit tiltanak. És persze a másik családban, ott a szülők bezzeg megengedik a gyermeknek azt, hogy később nézze a tévét, vagy bárhova elmehessen. Erre később rádöbben arra, hogy a szülők szigora milyen óriási kegyelem volt számomra, mekkora ajándékot kaptam, hogy van tartásom, van gerincem, van önfegyelmem, tudom, hogy mi a jó, és tudom fegyelmezni magam, és becsületes jó ember lettem. Tehát később változik szeretett tapasztalattá, akkor nem így tapasztaltam meg. De valaki az orvostól fél, és az orvos tekinti ellenségnek, keverednek bennünk ezek a tapasztalatok, és időnként újra értelmezzük. Amikor azonban a szeretet parancsáról beszélünk, ott vannak cölöpök. Cölöpöknek én azokat nevezem, amik alapvető igazságok. És az igazság itt az Istentől van, amit az Isten mond igaznak. Nem ilyen emberi szubjektív érzelmek, hogy ki mit tapasztal, vagy ki mit érez annak. Persze ebben is van sok igazság, hanem az Isten mondja meg, hogy mi a szeretet. Az emberek a szeretet címszó alatt annyi minden bűnt elkövethetnek, de ha nézzük a cölöpöket, az első és legfontosabb cölöp, amit az első János levélben olvashatunk: Isten a szeretet. Tehát nem valamilyen elvont fogalom, nem is valamilyen jó cselekedet, hanem maga az Isten személye. Tehát egy szeméről van szó, aki maga az élet, maga a teljesség, ő a világnak az ura, a teremtője, ő a mindenség királya. Maga az élő Isten a szeretet, a Szent Háromság egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Persze idáig még elvont fogalmaknak tűnnek ezek, hogy most ezzel mit kezdjünk, hogy a Szent Háromságnak a szeretete, meg hogy úgy a Szent Háromságnak a benső élete, hogy az egyes személyek hogyan szeretik egymást, azonban mégis ez az alap, a kiinduló pont. Ez az első cölöp, hogy nem egyfajta szubjektív érzést jelent a szeretet, hanem magát, az Istent, az ő személyét. Ezért, ha logikailag nézzük, és sorba akarjuk lakni az, hogy hogyan tudunk megtanulni szeretni, az első helyen van, hogy az Istent meg akarjuk ismerni, hogy ki ő. Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát. Például Jézus hogyan szeretett? Miért volt olyan, amilyen? Volt, amikor kedves volt, volt, amikor határozott, volt, amikor a kufárokat kiűzte, a farizeusokkal is időnként keményen beszélt, meg ezért megrótta őket. Mit is jelent a szeretet? Miért nem volt kedvesebb? Miért beszélt olyan határozottan a betegekkel? Mit akarsz, mit tegyek veled? Miért nem azt mondta, hogy tudom, hogy mi bajod van, ne is mondjál semmit, én megszeretgetlek téged, és nyugodtan menjél haza, meg fogsz gyógyulni, mindent megadok neked, látok én mindent, tudok én mindent, hiszen Isten vagyok, és látom, hogy mire van szükséged. Lehetett volna így szeretni is, sokkal kedvesebben. Sokféle gondolat van bennünk, meg sokféle szeretett stílus. Ahogyan minket szerettek, vagy nem szerettek, vagy amire vágyulunk, vagy ahogyan mi szeretünk, és azt gondoljuk, hogy ezt jó tesszük, amikor ebben a stílusban szeretünk. Tehát stílusokról is szó van. De mégis visszatérünk az evangéliumhoz, és Jézus mondja, hogy Gyertek hozzám mindannyian, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. És Jézus, amikor hív bennünket pihenni, azt is mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Tanuljatok tőlem. Például lehetne az egy feladat, hogy úgy készülök a karácsony ünnepére, hogy legalább egy evangéliumot elolvasok, minden nap csak egy kis részt, és az alapvető kérdést, amit az elmékeléshez felteszek magamnak, hogy Jézus itt hogyan szeret. Itt Jézus miért ezt tette, miért ezt mondta, én lehet, hogy más tettem volna, és akkor Jézus miért így viselkedett? Amikor gyógyít, amikor a vizen jár, amikor szembesít, amikor a gazdag ifjú szembesíti, és nem megy utána, miért nem ment utána? Júdást mi akadályozhatta volna, hogy elmenjen? Miért nem akadályozta meg? Miért nem ment utána? Vannak kérdések, amikre talán nem is tudjuk a választ először, de amikor elkezdünk imádkozni vele, és kérjük Jézust, Jézusom, tanítsál már meg szeretni, mert sok mindent nem értek. És Jézus azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. És amikor tőle tanulok, akkor is felteszek kérdéseket, és itt már célirányosan olvasom az evangéliumot, úgy, mint diák, tanulok Jézustól, és szeretni tanulok. Most lehet, hogy sok más szempont nem lesz fontos számomra, nem is fogok róla elmékedni, de mindenképpen megkockáztatom azt, hogy ebbe az iskolába beiratkozok, és persze miért teszem ezt? Azért, mert szeretni akarok. Jobban akarom szeretni a férjemet, feleségemet, családomat, gyerekeket, jobban akarom őket szeretni, mindenkit, aki rám van bízva. Ezért tanulni akarok. A másik nagyon fontos pillére a szeretetnek, hogy nem én szeretek először, hanem mindig befogadok. Az Isten mindig előbb szeret minket. Ugyancsak az első János levélben olvashatjuk, hogy a szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Isten, hanem hogy ő előbb szeretett minket. Ezért logikailag megint az elsőbség nem azon van, hogy én mit teszek, hanem azon, hogy hogyan fogadok be. Aki beiratkozik Jézusnak az iskolájába, annak meg kell tanulni csendben lenni és befogadni. Ingyenesen elfogadni valamit vagy valakit, hogy ő hogyan szeret engem. És persze ilyenkor bennünk látok ők is, hogy engem ne szeressen senki. Én még fiatal vagyok, én még sok mindent meg tudok tenni, én nem akarok itt lötyögni az Istennel, meg úgy csendben lenni, hanem összeszedem magam, és tudok én meg, szeretek én meg, megdolgozom a béremért, és veszek ajándékot, csak ők ott lehet bennünk, hogy én nem akarok befogadni, én nem vagyok koldus. Mi az, hogy én várok valamit? Vagyok én olyan ember, hogy tudok én szeretni akárkit? Mégis, mivel Isten a szeretet, ő minden szeretetnek a forrása, az alapvető hozzáállás az Istenhez nem az, hogy én adok neki valamit, hanem befogadok. Ezért az imádságaimat is például úgy építem fel, hogy hogyan tudok befogadni, hogyan tudok az Istenre figyelni, és eleve ezt az ajándékot kérem magam számára, Uram, add, hogy a mai napon felfedezzem azt, hogy te hogyan szeretsz engem, hogy hogyan akarsz általam megnyilvánulni, hogy mi az, amit nekem adni akarsz, vagy mit ajándékoztál. És kérem, hogy akár az érzelmeimben is tapasztaljam meg, hogy az Isten mennyire szeret. Vagyis a szeretetnek az alapvető pillérei, Isten a szeretet, egy személy. Vannak tapasztalataink, de ezek sokszor szubjektívek, amik fontosak önmagában, de az alap Isten a szeretet, a másik logikailag a befogadáson van a hangsúly, és nem, hogy mit adok. És ha így kezdem el olvasni az evangéliumot, így kezdek imádkozni, hogy most nem ezt meg azt kérek, hanem Uram, olyan jó lenne mélyen megtapasztalni az, hogy szeretsz. A szentek annyira örültek neked, olyan mélyen tudtak szeretni, de azért, mert ezt megtapasztalták. Én meg olyan langyos vagyok, még a szentmisére sincs kedvem menni, meg sokszor imádkozni sem, de ez azért van, mert egyszerűen nem szeretlek téged. Nem figyeltem addig arra, hogy te hogyan viszonyulsz hozzám, és hogy mennyire szeretsz. És kérlek, Uram, nagyon vágyom erre, az életem minősége, meg a szeretetem múlik azon, hogy hogyan, meg hogyan fogadom be, amit te adni akarsz, ezért nagyon kérlek, segíts ezen az úton. Igazából még nem tettünk semmit, hanem elfogadtunk egy igazságot, és az igazság, akit személy, arra kinyíltunk. Ez a szeretetnek az első lépése, az első pillérei, amit leteszünk azért, hogy majd tovább tudjunk lépni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a szeretet pilléreiről. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsórit, a hitoktató, keresztelő Szent János és Jézus gyermekség történetéről, valamint gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek és rádióhallgatók. A mai adásunkban két témával fogunk foglalkozni, amelyek az Új Szövetség első részeiben bontakoznak ki, és amelyek különös párhuzamokat és mély tanításokat hordoznak magukban. Ugye befejeztük az Ószövetséget, és most már elkezdjük az Új Szövetséget. Először is betekintünk az Új Szövetség gyermekség történeteibe, és megvizsgáljuk keresztelő Szent János és Jézus születésének történetét, valamint ezeknek a párhuzamát. Ezt követően a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéről beszélünk, amely Jézus bemutatásának történetét ünnepli a templomban, és amely tele van szimbolikus jelentéssel. Kérlek szépen, Gréta, kezd el a történetet.
Az Új Szövetség nem csak Jézus életéről, tanításairól és megváltó haláláról szól, hanem az ő megelőző eseményekre is, amelyek előkészítették a Messiás eljövetelét. A gyermekség történetek Lukács evangéliumában jelennek meg. Részletesen és szimbolikusan bemutatják Isten tervét, amely a legkisebbekkel, a legszegényebbekkel, az alázatosakkal kezdődik. Két személy áll a középpontban. Keresztelő Szent János, aki előhírnek és Isten üzenetét készíti elő. Jézus Krisztus, aki maga a megígéret Messiás, az Isten fia.
Sári, akkor folytasd.
Keresztelő Szent János életének kezdete csodálat és megható történet, ami az Új Szövetségben Lukács evangéliumának első fejezeteiben található. Az események központjában állnak szülei, Zakariás és Erzsébet, akik Isten tervében fontos szerepet kaptak. Zakariás és Erzsébet élete. Zakariás és Erzsébet egy jámbor és istenfélő házas pár volt, mindketten Áron nemzetségéből származtak, vagyis papi családban. A Szentírás leírja, hogy igazak voltak az Úr előtt, minden parancsolatot és törvényt fedhetetlenül megtartottak. Ennek ellenére életük egyik legnagyobb fájdalma az volt, hogy nem lehet egy gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. A meddőség abban az időben szégyennek számított, és sokan úgy tekintettek rá, mint Isten büntetésére.
Tehát Erzsébet és Zakariás szomorúak voltak, nem született gyermekük. Volt Ószövetségben is ilyen házas párunk, emlékeztek, mikor tanultunk róla? Tamás, ki volt az?
Ábrahám és Sára.
Így van. A Jóisten megáldotta őket, pedig meddőnek tartották az emberek. Mégis azt mondta az Isten, hogy ad nekik gyermeket. Kérlek szépen, akkor olvast fel, Tomi.
Gábriel angyal hírül adja keresztelő János születését. Miután Perzsia napjai letűntek, a hellén birodalom emelkedett hatalomra. Idővel ez is összeomlott, helyébe azonban a római birodalom lépett, s az uralkodott Júdea és királya felett. Augustus császár uralkodásának és Heródesnek Júdea királyának idejében élt egy Zakariás nevű pap és felesége Erzsébet. Mindkettejüknek igaznak találta Isten. Az Úr parancsolatai és rendelése szerint fedhetetlenül jártak minden dolgukban. Erzsébetnek azonban nem született gyermeke, és már mindketten idősek voltak. Történt egyszer, hogy amikor Zakariás papi tisztének szokása szerint bement az Úr templomába, hogy jó illatot gerjesztem, miközben a nép imádkozik, az Úr angyala megjelenik neki a füstölő oltár mellett. Látva ezt, Zakariás megrettent és félt. Az angyal pedig így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, mert az Úr meghallgatja könyörögésedet, és a feleséged fiút fog szülni. Te pedig nevezd Jánosnak gyermekedet. Nagy vigasságod lesz ő neked, de sokan fognak még örvendezni születésén, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már az anyamélyben eltölti a Szentlélek. Illés lelke és ereje lakozik majd benne, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igaz bölcsességre vezesse. Hogyan bizonyíthatnék meg beszéd igazáról? Kérdezte Zakariás. Hiszen vén vagyok, és feleségem is idős már. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állva szolgálok, felelte az angyal, és azért küldött engem Isten, hogy ezt az örömhírt meghozzam neked. Ám amiért nem hittél beszédemnek, megnémulsz, és nem szólhatsz mindaddig, amíg fiad meg nem születik. Templomon kívül pedig várta a nép Zakariást, és csodálkozott, hogy késik. Amikor azután Zakariás kijött, de nem szólt semmi, csak intett, a nép megértette, hogy látomás látott. Zakariás ezután hazament a feleségéhez, és megfogant méhében.
Hallottátok a történetben, hogy Zakariás papként szolgált a jeruzsálemi templomban, amikor megjelent neki Gábriel, az Úr angyala. Ugye emlékeztek, Máriának is megjelent, és Zakariásnak is. És azt mondta, hogy ne félj, Zakariás, könyörgésed meghallgatásra talált, feleséged Erzsébet fiút fog szülni neked, akit Jánosnak kell nevezned. De Zakariás elhitte, hogy neki időskorára gyermeke fog születni? Ákos.
Nem.
Kételkedett. És mi történt ekkor, Tamás?
Megnémult.
Igen. Addig tudott beszélni, és onnantól kezdve az Isten elvette a hangját, tehát nem tudott tovább beszélni. Akkor az angyal szavai szerint ez egy jel volt tulajdonképpen. Egy olyan jel, hogy kint is az emberek várták, hogy jöjjön majd ki Zakariás, és beszél hozzájuk, és akkor már nem tudott beszélni. Csak mutogatni vagy írni. Miután Zakariás kijött a szentéből, a nép észrevette, hogy nem tud beszélni, csak jelekkel próbálta kifejezni magát. Ezért megértették, hogy valami fontos és valami rendkívüli történt a szentében. Nem sokára Erzsébet teherbe esett, ami nagy örömet és hálaadást hozott az életükbe. Erzsébet így mondta, ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor elvette gyalázatomat az emberek között. A történet folytatásában Erzsébet és Mária, Jézus anyja találkoztak. Erzsébet magzata, János örömében megmozdult a méhében, amikor Mária meglátogatta őt. Ez a jelenet különösen szimbolikus, hiszen János már születése előtt felismerte Jézus különleges mivoltát. Amikor elérkezett az idő, Erzsébet fiút szült. Ákoskám, légy olyan szíves, akkor olvasd föl tovább a Bibliából a történetünket.
Az angyali üdvözlet. Lukás evangéliuma első rész. 6 hónappal ezután az Úristen elküldte Gábriel angyalt Názáret városába egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó Józsefnek volt a jegyese. A szüzet Máriának hívták. Az angyal bement Máriához, és így szólította meg. Üdvözlégy kegyelembe fogadott. Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Mária pedig, látva az angyalt, és hallva beszédét, megdöbbent, és elgondolkozott. Mit jelenthet ez az üdvözlés? Ne félj, Mária, kegyelmet talál Istennél, mondta Gábriel angyal. Mert íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, és Jézusnak nevezed. Hatalmas lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Néki adja Isten Dávid királyi székét, és mindöröké uralkodik Jákób házán királyságának soha vége nem lesz. Hogyan lehetséges ez, hiszen én szűz vagyok, kérdezte Mária. A Szentlélek száll tere át, a magasságos ereje árnyékhoz betéged, ezért szent lesz a gyermek, mert az Istennek fia ő. Lám a rokonod Erzsébet is megfogant vénségére, és már 6. hónapban van, pedig meddőnek, mondták. Isten előtt semmi sem lehetetlen. Mária így szólt akkor az angyalhoz. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem úgy, ahogy mondod.
Most már elolvastuk azt a történetet is, mikor Jézus hírüladásáról hallottunk. Gábriel arkangyal Máriához is elment. Mindkét születést egy angyal hirdeti meg, ami hangsúlyozza, hogy ezek az események isteni elrendelés alatt állnak. János születését Gábriel arkangyal jelenti be Zakariásnak, Jézus születését szintén Gábriel arkangyal hirdeti meg Máriának, akit Isten különleges kegyelemmel választott ki, hogy a Messiás anyja legyen. Itt, amikor megtudta Mária, hogy ő is kisbabát vár, mint ahogy Erzsébet, elment Erzsébethez segítkezni neki, mivel rokona volt, idős rokona, ezért gondolta, hogy mikor már nagyobb a terhe, akkor elmegy a ház körüli munkákba segítkezni, és ott történt az, hogy megmozdult a magzat Erzsébet méhében. Amikor elérkezett az idő, Erzsébet fiút szült. A születés körüli események szintén különlegesek voltak. A család és a szomszédok meg akarták nevezni a gyermeket. Zakariás után úgy gondolták, hogy Zakariás legyen. De Erzsébet tiltakozott, és kijelentette, hogy a gyermek neve János lesz. Ez szokatlan volt, mert a családban senkit sem hívtak így. Mivel Erzsébet szava nem volt elég meggyőző, a rokonság Zakariástól kérdezte meg, mi legyen a gyermek neve. Zakariás írásos táblára ezt írta fel. János a neve. Ekkor azonnal megnyílt Zakariás szája, és újra beszélni kezdett, dicsőítve Istent. Ezzel teljesült Gábriel ígérete, és mindenki megértette, hogy a gyermek születése különleges isteni terv része. A különleges nevek és küldetések. Az angyal mindkét esetben nevet is ad a gyermekeknek, ami kiemeli a nevük jelentőségét. Kérlek, Gréti, Mondd el, hogy mit jelent a János név.
János neve azt jelenti, az Úr kegyelmes. Ő az, aki előkészíti, az Úr útját hirdeti, a bűnbánatot és a megtérést.
János neve az Úr kegyelmes. Nagyon jól elolvastad. Mit jelent, Sári, Jézus neve?
A Jézus neve az Úr megszabadít jelentésű, hiszen ő az emberiség megváltója.
Az alázat és a hit fontossága. Zakariás kételkedett az angyal szavában, és emiatt megnémult. János születéséig. Ezt mutatja, hogy a hit nélkülözhetetlen Isten ígéreteinek elfogadásában. Mária ezzel szemben alázatosan elfogadta az angyali üdvözletét. Legyen nekem a te ígéd szerint. Ő a hit és az engedelmesség példaképe. Erzsébet és Mária, amikor találkoztak, Erzsébet magzata János megmozdult örömében, anyja méhében. Ez az első találkozás János és Jézus között. És megelőlegezi János szerepét, ő az, aki felismeri és hirdeti Jézust. János milyen körülmények között született, és Jézus is milyen körülmények között született.
János vidéki egyszerű környezetben születik, szülei hitének és engedelmességének jelenként. Jézus szegényes körülmények között egy istállóban jön világra Betlehemben, a pásztorok és a bölcsek hódolata mellett. Ez hangsúlyozza, hogy Jézus minden ember megváltója, nem csak a gazdagoké, vagy a hatalmasoké.
Így van, köszönöm szépen. Emlékeztek, régebbi műsorban beszéltünk róla, hogy Jézus nem csak a gazdagokhoz jött el, hanem az egyszerű emberekhez. A betlehemi istállóhoz először kik mentek, Tamás?
A pásztorok.
Így van, egyszerű emberek, egyszerű pásztorok. Ők köszöntötték először a kis Jézust, aztán jöttek a napkeleti, Sári?
Bölcsek.
Napkeleti bölcsek. János már születésétől kezdve különleges, hiszen bűnbánatot hirdet és utat készített Jézus számára. Jézus küldetése pedig maga a megváltás és az Isten országának meghirdetése.
Kied a dicsőség és imád. Felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet. Ilyen a dicsőség és imádás. Felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet. Ó, hatalmas, keze nagy csodákat tesz.
Most szeretnék áttérni egy közelgő ünnepünkre, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére. Gyertyaszentelő Boldogasszony Jézus bemutatása a templomban. Kérlek szépen, olvassuk el a történetet, Sári.
Jézus születése után 40 nappal József és Mária felmentek a gyermekkel Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Vegyük meg ezt a két galambot, hogy bemutathassuk áldozatunkat. Ezen a napon a Szent Lélek indítására egy igaz ember, Simeon is a templomba ment. Azt az ígéretet kapta, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja a megváltót. Hadd vegyem kezembe a gyermeket. Most már elbocsáthatod, Uram, szolgáldat békességben, mert szemeim meglátták a szabadítót, akit minden nemzet számára küldtél. Ő világosra lesz a pogányoknak, és dicsősége népednek, Izraelnek. Áldjon meg titeket a mindenség, Ura!
Oda ment hozzájuk egy élteskorú prófétasszony, és aki éjjel-nappal bejött, és imádkozott a templomban. Miután látta Jézust, örvendezett, és sok mindenkinek beszélt róla. József és Mária kisgyermekkel hazatértek, Jézus pedig növekedett, bölcsesség töltötte be, és Isten kegyelme volt rajta.
Tehát Jézus bemutatása a templomban 40 nappal születése után történt. Mária tisztulásának napján, ahogy ezt a mózesi törvény előírta, akkor mentek el Jeruzsálembe. Ugye hol éltek ők? Melyik városban, Tamás?
Názáretben.
És Názáretből Jeruzsálembe fölmentek a templomba, és a szülők egy pár galambot vagy gerlicét áldoztak fel a szertartás során a templomban. És ekkor megjelent a templomban egy idős, igaz férfi, akit úgy hívtak, hogy Simeon, és egy proféta asszony, akit pedig úgy hívtak, hogy Anna. És ők találkoztak először a gyermekkel. Simeon elmondta híres proféciáját, Jézus világosság, mely megvilágosítja a pogányokat, és dicsősége Izrael népének. Anna is szintén örömmel köszöntötte a megváltót, és mindenki számára hirdette az ő eljövetelét. Ez az esemény a világosság megjelenését jelképezi. A világosság világra jött. És az egyházban február 2-án ünnepeljük ezt az eseményt, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak nevezzük. Ez az ünnep nem csak Jézus bemutatásáról emlékezik meg a templomban, hanem a világ világossának eljövetelét is jelképezi. És ilyenkor fehér gyertyát szentelünk, a templomban a papbácsik megszentelik a mi általunk elvitt fehér gyertyát. Ez arra emlékeztet, hogy Jézus a sötétben világító fény, aki mindannyiunk számára reményt és megváltást hozott. Gyertyaszentelő ünnepén a megszentelt gyertyát a katolikus hívők évközben különleges alkalmakkor is használják. Milyen alkalmakkor szokták szerintetek használni a gyertyát? Sári.
Például halálos betegért való imádkozáskor. A gyertya meggyújtása emlékeztet Jézusra, aki a sötétségben világító fény és a betegek iránti együttérzés, reményt és lelki vigaszt szimbolizálja.
Így van. Akkor van még másik eset is, amikor szoktunk fehér gyertyát gyújtani.
Vihar idején régen szokás volt meggyújtani a gyertyát, hogy Isten védelmet kérjék a házra és a családra.
Így van. És még, Tamás?
Elhunytért való imádkozáskor. A gyertya lángja Isten örök világosságának szimbóluma, amely az elhunyt lélekért való könyörgést kíséri.
Fontos, hogy legyen otthon szentelt fehér gyertya. Ti is, hogyha jártok a templomba, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, akkor vigyetek fehér gyertyát a misére, és az atya megszentelés az jó, ha mindig van otthon. És ha valami baj van, vagy betegség, akkor meggyújtjuk otthon ezt a fehér gyertyát, és emellett imádkozunk. És a Jóisten meg fog minket segíteni. Interaktív játékra hívlak benneteket, Ki vagyok én című játékunkat fogjuk most eljátszani. Elmondom, hogy ki vagyok én, a meghatározást, ti pedig kitaláljátok, hogy ki lehetek. Fiatal koromban angyal jelent meg az apámnak, és megígérte, hogy születésem nagy örömet hoz majd. Sok embernek segítettem megtalálni az utat Istenhez a Jordán folyónál. Ki vagyok én? Tamás.
János.
Így van, nagyon jó, köszönöm szépen. Következő. Egy nap angyal jelent meg nekem a templomban, és elmondta, hogy gyermekem születik, bár már idős vagyok. Nem hittem el azonnal, ezért némaság lett a büntetésem. Ki vagyok én? Ákos.
Zakariás.
Így van, ügyes vagy. Következő személyünk. Idős asszony vagyok, és gyermek áldásban részesültem. Bár mindenki azt hitte, hogy már nem lehet gyermekem, hálát adtam Istennek, ezért a nagy csodáért. Ki vagyok én? Gréti.
Erzsébet.
Így van, köszönöm szépen. Jön a következő. Isten ígéretét kaptam, hogy még az életemben megláthatom a Messiást. A templomban felismertem az újszülött Jézust, és áldást mondtam rá. Ki vagyok én? Sári.
Simeon.
Így van, Simeon. Következő. Egy istállóban született a gyermekem, akit Isten fiának neveztek. Ki vagyok én? Ákos.
Mária.
Igen. Következő emberünk. Ács voltam, aki Mária jegyese lett. Egy angyal álmomban megjelent, és megnyugtatott, hogy a születendő gyermek a Szentlélektől van. Én neveltem fel Jézust, mint saját fiamat. Ki vagyok én? Tamás.
József.
Igen, Szent József. Ügyes vagy. Megint mondok egy meghatározást, egy személyről. Isten küldöttje vagyok, aki elvitte Máriának a hírt, hogy ő lesz a világ megváltójának édesanyja. Egy másik üzenetem Zakariáshoz szólt, hogy fia születik, akit Jánosnak kell nevezniük. Ki vagyok én? Gréta.
Gabriela angyal.
Így van, nagyon jó. Ügyesek voltatok. Ákos, mondj egyet.
Állatok közt születtem, egy jászolban, és Isten azért küldött, hogy megváltsam az embereket.
Nagyon jó. Ki tudja? Sári.
Jézus.
Nagyon jó, ügyes vagy. Idős vagyok, próféta asszony, és a jeruzsálemi templomban szolgálattam, amikor megjelent nekem Mária és József, és hozták a kis újszülött gyermeküket, Jézust. Ki vagyok én? Tamás.
Anna.
Nagyon jó. Anna próféta asszony. Köszönöm szépen. Ákos még tud, tessék, mondjál akkor.
Anna hozzám jött imádkozni, hogy szülessen gyermeke.
Igen, ószövetségi történetről van szó, ugye?
Éli főpap.
Éli főpap. Nagyon jó, ügyes vagy. Kedves gyerekek, akkor összefoglaljuk a mai történetünket. A mai műsorban az új szövetségről beszélgettünk, megismerhettük keresztelő Szent János és Jézus gyermekségének történetét, és a köztük lévő párhuzamokat. Valamint a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéről is beszéltünk, és még a szentelt gyertya jelentőségéről is tanulhattunk. Imádkozzunk! Drága Istenünk, hálát adunk mindazokért, a sok-sok jóért, amit nap mint nap tőled kapunk. Köszönjük a családunkat, barátainkat, tanárainkat és mindazokat, akik gondoskodnak rólunk. Kérünk, segíts minket az előttünk álló napokban, hogy erőnk legyen a tanuláshoz és a dolgozatokhoz, és sikeresen zárjuk le első tanév első fél évét. Adj békét a szívünkben, és taníts meg minket türelemmel, szeretetben élni. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bámosné Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója. Nem csak katolikusoknak.